Álljunk fel, testvérek, és imádsággal kezdjük meg Isten tiszteletünket. Köszönöm, Uram, hálaadással azt, hogy Te valóban szereted a gyermekeket, és külön helyet foglalnak el a Te szívedben, külön figyelsz rájuk, és külön az ő angyalaik ott vannak a Te jelenlétedben. De köszönöm azt is, hogy mindazokat, akik jelen vannak, Te számon tartod, és köszönöm, hogy megtartottál minket ezen a héten, köszönöm, hogy gondviselőnk voltál, és köszönöm azt is, hogy most ezen a mai alkalmon is terített asztal fog várni minket, és köszönöm, hogy olyan eledelt kaphatunk, ami alkalmas arra, hogy épüljünk, hogy erősödjünk, hogy megmaradjunk a hitben, és hogy fejlődhessünk. Ezt kérjük, Uram, hogy tedd meg ezt a csodát, hogy egyszerű emberi szavak hangzanak el, és mégis megelevenedik, és a Te szent lelked által étellé, itallá válik. Kérlek, Uram, Te munkáld ki bennünk, hogy tudjunk figyelni, és adj, Uram, nyitott szívet, értelmes elmét, hogy amit hallunk, azt úgy tudjuk hazavinni, hogy a következő héten meg is éljük azt. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntök minden kedves testvéremet, vendégünket, és Kocsis László testvéremet, aki ma délután az igét fogja hirdetni közöttünk, a Sajó-Szentpéteri gyülekezetnek a tagja. Hát néhány szót majd szóljál magadról, hogy kicsit jobban megismerjen a testvériség, bár a szolgálatod által is meg fog ismerni, de azért, ha majd egy pár szót szólsz arról, hogy hogy szólított meg az Úr, vagy hogy egyáltalán mit csinálsz a hétköznapokban, az is hasznos lesz.
Isten igét a Királyok első könyvéből olvasom, a 19. fejezetből. Tehát Királyok első könyve, 19. fejezet, az első 15 verset olvassuk el. Isten igé jelent a tiszteletből, fennállva hallgassuk az igét. Amikor Aháb elmondta Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követeket küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt. Elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Bérsebába. Legényét otthagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy rekettye bokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég, most már, Uram. Vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt és elaludt a rekattya bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj fel, egyél. Amikor feltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úrangyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. Kelj fel, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Ő felkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr égéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgókodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta, jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgókodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az Úr, menj, kelj ismét útra. Kérjünk áldást az igére. Magasztalunk, Uram, hogy megállhatunk előtted a nyitott igével is, nyitott szívvel is. Nem azért remegek, Uram, hogy nem lenne hangom, vagy nem lenne mit mondanom, mert mind a kettőt megadtad a te kegyelmedből, hanem azt remegjük és azt reméljük, hogy neked lesz, Uram, szavad hozzánk. Megállhatod az együttlétünket, és hisszük, hogy van kegyelmed, van hatalmad, és van szereteted megállni az együttlétünket. Szólj el, Uram, kérlek hozzánk, küld a te lelkedet. Ámen. Azt gondolom, hogy viszonylag sokakkal találkoztam a testvérek közül, és külön örülök annak, hogy volt egy remek imaóra, amin itt lehettem, mert én is egy kicsit jobban megismertem a testvérek gondolkodását, így a hozzászólásokból. Így könnyű lesz engem megismerni, mert azért egymagam többet fogok most beszélni. Nem mint az egész imaóra, hanem úgy egyáltalán. És annyit azért mégis rólam, hogy most, ahogy számolgattam, 16 éve volt az, hogy pont ilyen idős koromban, 16 éves koromban megismertem az Urat. Azt gondolom, hogy úgy, hogy akkor nem annyira fogtam fel, hogy ki az, akit igazán megismerek. Én csak azt tudtam, hogy vannak olyan hívő fiatalok, akiknek az életén látom azt, ami az enyémből hiányzik. Azt tudtam, hogy a bűneimtől ott 16 és fél évesen a térdeimen egyedül megszabadultam, amikor ezeket megvallottam Istennek. Elfogadtam és elhittem azt, hogy Jézus az én megváltóm már lett. És azt gondolom, hogy onnantól kezdődött el igazából a saját magam megismerése. Ennek talán azt gondolom a mélypontja, vagy a csúcspontja, nem tudom melyik volt, amikor az Úr megadta, hogy társ legyen mellettem. Az a 11 hónap jegyesség volt, amikor legjobban megismertem magamat, mennyire kiállhatatlan és önző tudok lenni. És hát aztán azóta ez a prés, ez folytatódik, azt gondolom a munkahelyem is pont egy ilyen prés, ahol olyan oldalakat ismerek meg magamról, amiket eddig nem tudtam. Tanárként dolgoztam 8 teljes évig, Szentesen, Csongrád megyében, mintegy 250 kilométerre innen. Amikor is az Úr, itt beszélgettük, mielőtt kezdődött az alkalom, az Úr fordította szekerünkön, és azt mondta, hogy ide kell jönni, és itt a munkahelyem, a körülmények és minden merőben más. Értékesítőként dolgozom, tehát prés alatt vagyok. Nem úgy van, hogyha én megtartok egy jó órát, akkor attól még a kollégáimnak is lehetnek jó óráik. Ez úgy van, hogyha én jó órát tartok, azaz jók az eladásaim, azokat nem a többiek adják el mellettem. Tehát elég erős a kiélezett helyzet, vagy lehetne, hogyha nem próbálnánk és nem akarnánk kezelni egymás között. És ezek alatt a terhek alatt, vagy ezek között a körülmények között újra és újra odáig jutok el, hogy amit annak idén ajándékba kaptam Istentől, az új életemet, a hitemet, a testvéreimet, a feleségemet, az állásomat, lakásunkat, azokat most úgy tűnik, hogy egyre inkább imádsággal, hittel kell megőrizni, napról napra tekinteni azt, hogy Uram, igen, Te ma is meg fogsz tudni tartani. Te ma is meg fogsz tudni áldani. És hogyha nem tennéd, és vannak ilyen napok, amikor úgy tűnik, hogy mellettem jobbról, balról minden tökéletesen zajlik, csak az én pultom az, ami a legrosszabbakat veszi be, és eltelik úgy 8 óra, vagy 11 óra, hogy semmi, úgy tűnik semmi haszna nincsen, akkor is ki tudom-e mondani azt, hogy Te vagy az Istenem. És ha visszatekintek, az elmúlt 26 hónap ilyen volt. Csodálattól tekintek rá vissza, hogy hogyan őrzött meg az Úr, és hogyan segített meg az Úr. Minden ember életének vannak szakaszai. És azt gondolom, hogy nem jó, hogyha ezek így váltakoznak a magasságból a mélységbe, de azt kell mondjuk, hogy ahogy változnak az életkörülmények, az egyik pillanatról képesek vagyunk átváltani a másikra néha. És kellenek a váltások, kellenek a körülmények, hogy megismerjük, hogy mi lakik a szívünkben. Nem egy könnyű történet az illésé, de azért merem olvasni, és azért merem a szívemre venni, mert Jakab apostol azt írja, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. És akkor, amikor itt az elő történeteket az ember visszaolvassa, és hogyha a következő diára lépünk, egy kis vázlatot tettem hozzá a történethez, nagyjából tudjuk követni a gondolatmenetet, még akkor is, ha én elkalandozok, akkor ha visszanézünk Illés életére, azt mondhatjuk, hogy hát miket élt ő át? Hát hol vagyok én hozzá képest? Hol van az, hogy én kimondtam volna, hogy nem fog esni az eső, mert az Úr így akarja, aztán újra az én szavamnak kell kimondani, és aztán meg lesz eső. Jelzem, egyébként volt ilyen, hogy a testvéremmel voltunk imaközösségben, és az Úr adta, és imádkoztam azért, hogy ne kelljen neki biciklivel hazamenni jó néhány kilométert, és aztán imádkoztam érte, míg bekötött a cipőjét, addigra elállt az eső. Mondjuk egyszer volt ilyen az életemben. Nem erről vagyok ismert. Aztán azt gondolom, hogy nem sokszor volt olyan az életünkben, hogy hollók tápláltak volna bennünket. Gondolom nem is hiányzik az az ínség, amikor hollók érkeztét kellene, hogy várjuk nap, mint nap. De mégis ő átélte ezt a csodát. Aztán volt olyan helyzetben Illés, amikor Isten csodát tett a kevéssel, és ott kellett lennie egy özvegyasszonynál, akinek semmilyen nem volt igazából, és az a keveset kellett úgymond elvenni tőle, bízva abba, híve abba, ha ez magyar szó, hogy Isten ki fogja pótolni azt a keveset. És azt írja az ige, hogy így lett, és nem fogyott el, sem az olaj, sem a liszt, és minden nap volt mit enniük. És aztán, amikor elveszi, talán így értékelézi az asszony, elveszi Isten ennek az özvegyasszonynak a fiát, és Illés az Úr elé megy, akkor feltámad. Hol értünk át mi ilyeneket? Mondhatnánk ezt. Nem beszélve a Kármel hegyen, amikor a szemünk láttára történik az, hogy 450 Bál prófétával szemben a mi oltárunkat gyújtaná meg, vagy Illés oltárát gyújtaná meg. Mégis azt gondolom, hogy helyes, hogyha az igének azt az üzenetét magunkévá tesszük, hogy nézzünk vissza arra az útra, honnan kijöttünk. Lehet, hogy nem így, és nem ezeket éltük át. De ha visszanézünk azon arra az útra, amin eddig jártunk, akkor meg fogjuk látni Istennek a csodálatos kezét. És azért mondtam az előbb a munkahelyemet, mert nekem jó ez az elmúlt 26 hónap. Minden nap eszembe juttathatom saját magamnak, hogy nézzek vissza, hogyan őrzött meg az Úr napról napra, hónapról hónapra. Hol voltak azok a kilátástalan helyzetek, amikor az Úr mégis odatette a pecsétjét, mégis mellém állt. Jó az, hogyha a szívünket emlékeztetéssel serkentjük. Mindenkinek voltak az életében csodák. Olyanok is, amikről nem tudunk, amiket úgy oltalmazott meg az Úr, hogy nem szólt előtte, és utána sem. És olyanok is, amikor kijelentette, hogy ez az ő keze volt, ez az ő oltalma volt. Ez az Illés, ezek után, a csodák után hall egy hírt. Azt hallja, hogy az a király, akinek bátran bizonyságot tett, akivel szemben felmert lépni, akár úgy is, hogy sokan voltak a király mellett, akár úgy is, hogy egyedül volt valóban az országban. Kijelenti azt, hogy annak a felesége gyakorlatilag mindegy volt, ővé volt a hatalom úgy is, kijelenti, hogy neked holnapra véged. 24 órát élhetsz még. Azokért, amiket eddig tettél, amiket te magad hajtottál végre, amiket te mondtál ki, amit te kezed csinált, azokért holnapra meg kell halnod. És Illés vált. És azt olvassuk, hogy megijed. És jó, hogy itt voltunk az ime órán. Történik valami Illés életében egy törés, és elkezd futni. Elkezd futni az életéért, ezt olvassuk. És azt gondolom, hogy akarva, akarantlanul is összecseng az az ige, eszünkbe jut, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Két mondaton belül jelenik meg az élet, meg a halál. Illés elkezd futni az életéért, és elmegy egy napi járóföldre. Miért? Hogy ott meghaljon. Annyira könnyen váltakoznak a szánkban, a szívünkben néha, ha hagyjuk, hogy az ördög elkezdje dobálni az érzelmeinket, a hangulatainkat, a félelmeinket. Az egyik pillanatról a másikra azt gondoljuk, hogy az életemet akarom menteni, aztán meg el akarom dobni azt. Hasonlóan ahhoz, ahogy a gyerekek mondták. Az Úr Jézus már tudta, hogy amikor a hozsannát kiáltják, nem olyan sokkal később, azt fogják kiáltani, hogy feszítsd meg. Mert lehet dobálni az ember életét. Diabolosz. És kimondja Illés azt a nagyon kemény és nagyon gonosz szót, amiben ha nincsen megelégedettség, akkor gyilkolni tud, azt mondja, hogy elég. Nincs tovább. Nem bírom tovább. Leveszi a szemét arról, akire eddig nézett, leveszi a szemét az Úrról, és felméri a terepet. Úgy is mondhatnánk, hogy elkezd racionálisan gondolkodni, észszerűen gondolkodni. Van egy király, aki minden hatalommal bír, és éppen az én életemre pályázik egyedül. A teljes hadserege rendelkezésre áll. Nincsen Izraelben egyetlen egy olyan sem, szerinte, aki mellé tudna állni, akinél oltalmat találhatna. Nincs, aki befogadná. Nincs olyan hadsereg, aki mögé állna, vagy szembe menne a királlyal. És úgy tűnik, hogy Isten hagyta elhangozni ezt a mondatot, akkor már lehet, hogy az életének is vége van. Le tudjuk venni a szemünket a gondviselésről. Illés ebben a helyzetben elfelejti a hollókat, elfelejti az özvegyet, elfelejti az olaját és a lisztjét, elfelejti azokat az eseményeket, amiket az életében történtek, és nem lát belőle kiutat. Elmegy egy napi járóföldre, ami azt gondolom, hogy lehet számunkra az ige alapján a halál szimbóluma. Így mondta egy testvérem, hogy ennyire futja az embernek. Elmenni egy napi járóföldre. Bemenni a pusztába, és azt mondja, hogy feladom. Nem bírom tovább. És ismerünk olyat, aki ezt a hitére mondta. Nem tudok tovább hívő életet élni. Nem tudok tovább úgy élni, hogy az Istennek kedves legyen. Nem bírom a konfliktusokat. És ha Illés hozzánk hasonló ember volt, akkor vizsgáljuk meg a szívünket, hogy mennyire könnyen kiszalad a szánkon, szívünkön ez a szó, hogy elég. Nem látok kiutat a gyerekem nevelésére nézve, mert azt látom, hogy napról napra nem változik semmit. Még mindig ugyanaz a vásott kölyök, és úgy érzem, hogy egyre nehezebb megnyerni a harcokat vele. Ott vannak a munkatársaim. Nem látom azt, hogy változás történne. Még mindig ugyanaz a gondolkodásmód. Ott van a főnököm, aki napról napra rosszabb. Ott van a házastársam. Nap mint nap látja az ember a házastársát. Még mindig ugyanazt mondja. Még mindig ugyanabban van. Azt már nehezen mondja ki az ember, de néha ez is kétségbeesésbe szorítja, amikor azt mondja, az ember kicsit őszintébb magához, és azt mondja, hogy nem tudok megváltozni. Nem látom az életemen, hogy növekedne, hogy hívőbb lennék, mint tegnap. Nem látom azt, hogy jobban szeretném az Urat, pedig már odaszántam, pedig van mögöttem próbálkozás. Elég. Mit jelent az elég? Nincs még egy. Nem lesz még egy próbálkozás. Nincs még egy odaszánás. Az annak a vége, amit Illés maga is kimondott. Halál. Megszűnik az Úrra tekintés mellett valami Illés szavaiban, ezt majd később látni fogjuk, elmúlik belőle az Istenbe vetett bizalom, és csak a szavak maradnak. Azt látjuk, ha kérdezik Illést, akkor Illés elmondja ugyanazt, ami benne van, de már nem várja azt, hogy valami változás legyen belőle. És gondoljunk bele az imádságainkba, azokba, amik esetleg elhúzódnak, vagy régiek, hogy van-e még mögötte bizalom? Van-e még mögötte hit? Van-e még értelme annak az elmondott imádságnak? Vagy elmondom, mert még fenn akarom tartani a látszatot magamnak, és Isten előtt is, bár annak nincs értelme, de nem várom, nem tudom, nem hiszem azt, hogy Isten ezt meghallgatta. Nagyon nehéz ez akkor, amikor az embernek kudarcai vannak. Nagyon nehéz ez akkor, amikor mondjuk hosszabb ideje nem hallgattatik meg egy-egy imádság. Könnyebb kétségbe vonni az Isten szeretetét, ahogy hallottuk is. Könnyebben feltámad a kétség. Körülményekre tekinteni, szétnézni mindig könnyebb, mint felfelé tekinteni, mert az ott üti az ember szemét. És egyébként, amikor otthon beszélgettünk, akkor felkerült témának az, hogy amikor ide kellett költöznünk egy hónap alatt, adtuk el az otthoni lakásunkat, és egy hónap alatt, tehát találtunk ott rá vevőt, és egy hónap alatt találtunk itt egy lakást, és a kettőt el tudtuk egymással 260 kilométerre intézni. Pedig az is úgy indult, hogy bementem a bankba, és megkérdeztem, hogy mi lesz a hitelünkkel, és azt mondták, hogy felejtsem el ennek a megoldását. És onnan úgy jöttem le, hogy akkor rosszul értettem valamit? Nem lehet a hitelünket átmozgatni, nem lehet vele mit csinálni? Az azt jelenti, hogy akkor rosszul értettük az Úrnak a hangját. És emlékszem, hogy még elfutottam egy másik ilyen úgynevezett független hitelintézethez, hogy nem tudnak valami ilyen megoldást erre, de hát ott még rosszabb volt a helyzet. És aztán lett megoldás. Lemondtuk ott, felvettük itt. Teljesen pofon egyszerű megoldás volt. De ott akkor az kilátástalannak látszott. Péternek az esetét hoztam fel alá, ha látszik belőle valami. Addig, amíg az Úrra figyelt, addig, amíg örvendezett neki, addig, amíg szemmel tartotta az ő Urát, addig minden lehetségesnek tűnt. Addig nem volt olyan helyzet, amire azt kellett volna kimondani, hogy elég, innen már nincs tovább lépés. Addig nem szabott határt a hitnek az ész. Amikor az erős szélre figyelt, akkor süllyedni kezdett. Erőt vett rajta a valóság. Leigázhat egy hívő embert? A valóság? Beteljesedhetnek rajta azok a racionális veszélyek, azok a körülmények? Elvesztem az állásom. Hú, most megint botránkoztatót mondok, elválok a feleségemtől, a gyerekem rossz útra tér, nem sorolom, mert rengeteg van belőle. Igen, elkaphatják az embert. Amikor az erős szélre figyelt, akkor süllyedni kezdett. Bedarálják az embert a körülmények, ha abban él az ember. És ebben a helyzetben, ebben az elcsüggett, hát nem mondom, hogy összetört állapotban, inkább halálvágyó állapotban. Ismerjük azt az igét, hogy az ember szerint vagy a világ szerint való szomorúság, az mit okoz? Halált. Elment egy napi járóföldre, és onnan nem hozta volna vissza senki. És az Isten elküldi hozzá az angyalát, felébreszteni Illést. Isten másként látja a dolgokat, mást lát benne. És az angyal, mondhatni, csodát tesz, ott van mellette a víz, ott van mellette a kenyér. Frissen sülve ráadásul táplálék, tehát nem a városból hozta az angyal utána. Illés megeszi, megissza a vizet, és aztán mit tesz? Kivirul, megörül annak, hogy az Úr csodát tett az életével, és újult erővel nekivág, és megköszöni az Úrnak, hogy megerősítette. Illés fogja magát, és visszafekszik. Alszik tovább. Hányszor van úgy, hogy a kétségbeesés meg a reménytelenség vakká teszi az ember szemét? Csodát tesz az Úr előtte, kedveskedik ajándékokkal, szólongatja az Isten tiszteleten, vagy az imaórán, oda küldi hozzá a testvéreket. Amikor egyedül van, csendben van, hozzá szól. És az ember magához veszi, és aztán visszafekszik aludni. Jó esett, de én még mindig meg akarok halni. Aztán hála az Úrnak, hogy a Jóbi recept itt is működik, csak a vége nem ugyanaz, hogy szól az Isten nem csak egyszer, hanem szól kétszer, sőt néha szól háromszor is, és elküldi Isten újra az angyalát. És az angyal újra felébreszti, Illés, dolog van. Nem elég elmenni az egynapi járóföldre. Néha vágyunk arra, hogy össze legyen törve a szívünk. Néha érezzük azt, hogy ér bennünket valamilyen csapás, és azt gondoljuk, hogy mert hívők vagyunk, azt gondoljuk, hogy ez majd jót tesz egy kicsit az önérzetemnek. Ez majd jót tesz egy kicsit a hitemnek, és úgy törődünk egy napi járóföldre. És nem tudjuk, hogy ha igazán odaszánjuk magunkat az alázatra, odaszánjuk magunkat az összetöretésre, akkor az még 40 nap. Isten színe elé kerülni, nem mintha ott nem találkozhatott volna vele, el kell még tenni 40 napnak. És azt olvassuk, hogy azzal a táplálékkal, azzal az útbaigazítással, annak az erejével elmegy Isten színe elé. Erről csak egy dolog jutott eszembe, hogy félek beszélgetni emberekkel, főleg, hogyha megosztják a dolgaikat, mert mindig rám szakad annak a súlya, hogy itt a kimondott szavak sokat jelentenek. Szóval lehet ölni is, meg lehet életet adni is. Igazán jól lelki gondozni, vagy egy jó beszélgetésbe belemérni, azt gondolom imádsággal mer az ember. Mert múlik a szavaim valami. Illés útra kell a 40 napra, mert helyes irányba igazították akkor, amikor kétségek között volt. Ha azt látjuk, hogy valaki gyötrődik, vagy törődik, kell az Istentől bölcsesség. Merre igazítsuk útba? Ha ott valaki elkezdi Illést vigasztalni, semmi baj, Illés. Szedd össze magad, megy ez neked, bízd magadban. Akkor ugyanazt a halált szórta volna magából, az egész népre nézve, még ha esetleg vissza is megy. De az angyal útba igazított, és azt mondta, menjél még. Menjél még, mert még nem elég, ahol vagy. És eljut Isten színe elé Illés, és lapozhatunk egyet. Ó, már kettővel arrébb vagyunk, és itt vagyunk. Megérkezik a Hórebre, ami azt gondolom, hogy emlékezetes lehet több körrel, a 40 nap és a Hóreb amúgy is. Volt már valaki, aki itt 40 napot töltött, áldott közösségben az Úrral, és mégis utána egészen másként viselkedett. Na, megérkezik Illés, és megszólítja az Úr. És van, aki azt gondolja, hogy hát olyan szépen van leírva, meg tanulságos történet, azért van leírva kétszer, hogy hangsúlyozza, én merek annyira bolond lenni, és hiszek a Bibliának, hogy kétszer is megszólítja Isten. Megérkezik Illés, és az Úr azt kérdezi tőle, hogy mit csinálsz itt, Illés? Kérdezem én, nem az Úr küldte ide? Gondoljuk bele magunkat a helyzetünkbe. Beülünk az imaházba. Van, aki megszokásból, vagy tiszteletből, vagy áhítatból egy kicsit hamarabb, van, aki a dolgai miatt kicsit később. És amikor leülünk, akkor mielőtt becsuknánk a szemünket, vagy elrendezgetni magunkat, így elérne bennünket az Úrnak a kérdése. Mit csinálsz itt? Hát eljöttem. Nem a hely volt a kérdés. Illésnek feladata lett volna. Illés a munka várt, ez majd a végén kiderül. Mit keres Illés a pusztában, és mit keres Illés a hegynél, amikor küldetése van. És Illés, merem így mondani, mert úgyis elolvastak az egész történetet, felteszi a lemezt. Hát így olvasok, hogy buzgógottam az Úrért, ahogy olvasgattam eredeti közelébb fordításokat, féltékenyen munkálkodtam, vagy féltem az Úr munkáját, aggódok az Isten ügyéért. Tehát így lehetne a legjobban visszaadni. Hát buzgógottam az Úrért, a seregek Istenéért, mert hogy mindenki, az összes nép, az én testvéreim, azok elhagytak téged, elég belőlük, mert nem látok változást, és én se vagyok jobb, mint az elődeim, mert nem tudok változást elérni náluk, hiába beszélek, hiába prédikálok, most meg aztán elkezdtek üldözni is, úgyhogy holnapra meg kell halnom. Bár ugye már eltelt a másnap. És aztán az Úr nem csak angyalt küld, hogy vizet és élemet adjon neki, hanem azt mondja, hogy gyere Illés, állj ki ide, állj ki elém, a színem elé. És megjelennek azok az erők, amik Illés életében egészen végig munkálkodtak. Az a teremtő és romboló erő, ami ott állt Illés mögött egészen végig. Nem Illés volt a hatalmas, hogy kimert egy király elé állni. Nem ő volt a bátor, hogy szembe mert menni sokakkal. Nem ő volt a nagy hős, aki szembe mert menni a Bál prófétákkal. Hanem az Isten volt hatalmas, aki mögötte állt. Aki a szájába adta a szavakat, aki a mennyből adta a tüzet. És elvonul Illés előtt mindez, amit átélt. Elvonul a földrengés, elvonul a tűz. Elvonul a szél, sziklákat tördeli, borzasztó szél lehetett. És azt olvassuk, hogy Isten nincsen ezekben. És ha valaki belefeledkezik az Úr munkájába, belefeledkezik a teljesítménybe, belefeledkezik azokba a dolgokba, amik úgymond azzal járnak, hogy az ember hívő életet él külsőleg, beleértve az igeolvasást, vagy az imádságot, a közösségbejárást, Ha valaki azokban látja az erőt, hogy Isten csodákat tesz az életében, akkor elmegy mellette, elmegy az Úr mellett. És Illés is eljutott egy ilyen állapotba, amikor már nem volt elég a csoda, hogy hitet gerjesszen a szívében. Nekünk se lesz elég mindig a csoda. És ha valaki attól várja, én is vagyok így, attól várja a hite növekedését, hogy Isten majd megint csodát tesz az életemben, majd egy lehetetlen helyzetből majd megint kisegít, akkor mellé lő. Az Isten a szelíd hangban volt benne. A legelsőben is, amikor megszólította, hogy mit csinálsz itt, Illés. És Illés meghallja a szelíd hangot, olyan, hát most így fogalmazzam, kényeztetésben van része az Úrtól, mint nagyon keveseknek az igében, és kiáll az Úr elé. És az Úr megint felteszi neki a kérdést, Illés, mit csinálsz itt? És Illés felteszi a lemezt, és újra elmondja, nem hagyja meg már, nem elég neki az, ami ott elvonul előtte. És egyébként, ha racionálisan gondolkozunk, észszerűen gondolkozunk, igazat mond. Tényleg elég kétségbejtő helyzetben van Izrael. Tényleg gusztustalan az, ahogyan a király, pont a vezető templomokat emeltet. Csak nem az Istennek, hanem a bálványoknak. Tényleg szomorú az, amivé a vezetők lettek ott Izraelben. És nyilván a nép is követte őket. De Illés nem arra hivatott, hogy a körülményekből, meg a vezetőkből, meg a körülötte élőkből vonja le maga tanulságait, és azok alapján higgyen. És miután emlékeztette, szólongatta Illést, miután kijelentette magát, a hatalmát, a hangját, és nem látunk olyan nagy hatást Illésen, akkor egy egészen más terápiába fog az Úr ezzel a felkészítéssel. És ez lett volna az utolsó dia, amit az előbb a korábban néztünk. Nincs mit beszélgetni Illéssel, nincs mit hozzáfűzni. Való igaz, hogy sikeresség szempontjából nem mondható annak Illés, mármint hogy a nép megjobbítását illetően. Való igaz, hogy az atyai se értek el sokkal többet. És most gondoljunk az Úr Jézusra, aki ott járt kelt az emberek között, aki tanította őket, aki csodákat tett a szemük láttára. Mégsem mondható sikeresnek ebből a szempontból az élete, mert kimondták az emberek, hogy feszítsd meg. A kegyelem az, hogy az Úr Jézus nem mondta ki az, hogy elég. A kegyelem az, hogy bár mondott őt az Úr Jézus, hogy meddig szenvedhetlek még benneteket. Mondott őt az Úr, hogy kicsiny hitűek. De aztán tovább ment a tanításon, tovább ment a csodatételeken, és aztán hagyta, hogy keresztre feszítsék. És az ő szájából másként hangzik az elég, mert úgy mondta, hogy elvégeztetett. Az, amit az Úr Jézus tett ott a kereszten, az elég arra, hogy a bűneink el legyenek törölve. Az elég arra, hogy az az istentelen nemzedék, aki volt Noé korában, és aztán volt az Úr Jézus korában, és van most, az a bűneit elhagyhassa, és Istennel élő kapcsolatra jusson. Joga, szabadsága legyen meghallani a szelíd hangot, sőt, szabadsága legyen követni, engedelmeskedni a szelíd hangnak. Azt mondja Isten Illésnek, hogy kelj fel, indulj el útnak, mert hogy feladatod van. És már nem olvastam fel, de egy csomó dolgot rábíz Illésre az Úr, ami egyébként is feladata volt. És azt mondja neki, hogy menjen vissza Damaszkuszba, és amikor odaér, akkor kenjen fel egy királyt, aztán Arám királyával, aztán kenje fel Izrael királyát, aztán kenje fel a Elizeus prófétának a maga helyére, és aztán elmondja, hogy egész pontosan mi fog történni. Beavatja Isten Illést újra a tervébe. És ha valaki oda megy az Isten színe elé, és megérti azt, hogy nem azért hivatott el, hogy nyüglődjön. Bocsánat, hogy ezt mondom. Nem azért hivatott el, hogy a környezetétől próbáljon meg energiát elszipolyozni ahhoz, hogy ő hívő életet élhessen. Vagy azért, ami sokszor megkísért, hogy a többi ember jónak tartsa körülötte, és ennek az erejében tündökölve tegyen újra és újra olyan dolgokat, amik feltűnnek az embereknek. Ő arra hivatott el, hogy a próféta legyen, ha kell egyedül. És egyébként most sincs más helyzet, elhangzott az imaórán a kérdés, hogy mi van akkor, ha van egy boldog és a többi boldogtalan. Nap mint nap ugyanezt éljük át. Te hívőként mész a boldogtalanok és a hitetlenek közé. És ha beteljesedik rajtunk a metódus, és a boldogtalanok teszik boldogtalanná azt az egyet, akkor veszett az ügy. Illésnél egyszer itt úgy tűnik, hogy működött, bejött. Sikerült elvenni a hitét, sikerült elvenni az örömét, sikerült elvenni a reménységét. És elvonult meghalni. Mert hogy ez a két alternatíva van. A só az csak só tud lenni. Mása nem alkalmas. És Isten arra hívott el bennünket, hogy akár egyként, bemenve, merjünk szembeszállni, ha kell, nyilván szóval, merjünk bizonyságot tenni az Istenről, az istentelenség között merjük kijelenteni azt, hogy él az Úr, akkor is, hogyha esetleg ezért üldöznek, vagy nem leszünk szimpatikusak. Most például a héten tudom, hogy imádkoztak értem a testvérek, és ezt köszönöm, előre készítgetem a lelkemet, mert tudom, hogy fekete listás vagyok a munkahelyemen. Mert kedden elmertem menni táppénzre. Hétfőn megbetegedtem, és azt mondtam, hogy Uram, ismered a helyzetemet. Ha valaki ismeri olyanokat, akik értékesítésben dolgoztak, vagy láttak olyanokat, akik beszéltek olyanokkal, azok tudják, mit jelent az, hogy a hónap felénél 10%-os eredménnyel elmenni. Ilyen hónapon még talán nem volt. Meg közben azt is tudom, hogy én, hogy eljöttem, valakiket behívtak szabadságról. Na, ilyenkor ki mer elmenni szabadságra. És azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, ha lehet, akkor legyen egyértelmű. És aztán kedden hajnapban úgy rázott a hideg, mint még soha. 15 évvel ezelőtt voltam utoljára talán lázas. Na, kedden úgy belázasultam, hogy muszáj volt elmennem orvoshoz. Nekem nem a bizonyosság kellett arra, hogy beteg vagyok, nekem a bizonyosság kellett arra, hogy gondoskodik rólam az Úr. Akkor is, ha ilyenek a körülmények, akkor is, ha ilyenek a munkatársaim, jelzem, biztos igazuk van, de ezt a lépést meg kellett tenni. Visszanyeri a látását Illés az Úrtól. Közli vele az Úr azt, hogy nem egészen úgy vannak a körülmények, ahogy te azt elképzelted. És felnyitja a szemét arra Illésnek, hogy még van 7000 ember. Nem 2, nem 5, nem proféta tanítvány, 7000 ember. Akiket meghatott az Úr, mert nem hajtottak fejet a Bál előtt. Meg nem csókolták meg azt. Más szemszöget ad az Úr. Nem csak a hit szemszögét, a valóság is néha más, mint ami az nekünk besújkolódik néha az ördögtől. Az Isten színe előtt ezek lehullanak. Kiderül a valóság, kiderül az igazság. És kap hitet, és kap erőt újra az Isten színe előtt arra, hogy végigcsinálja azt, ami még előtte áll. Tény is való, hogy le kell majd mondani a prófétaságról. Tény is való, hogy lesz majd, aki utána jön. De addig végig helytáll Illés. Nem tudunk sok részletet, hogy hogyan alakult az élete, hogyan nem. Nem tudunk arról, hogy egészen pontosan, tehát a mindennapjait nem ismerjük Illésnek. De azért a vonulatát igen, meg azt, hogy hogyan megy el innen, hogyan viszi el az Úr. Meg azt, hogy az új szövetségben kik jönnek el beszélgetni az Úr Jézussal a hegyen. Mózes, meg Illés. Azért ez nekem jelent valamit. Szóval, amikor azt érezzük, hogy vége elég egy-egy területen, elkövethetjük Illés hibáját, és azt mondhatjuk, hogy elég és meg akarok halni. De ne játszunk arra, hogy Isten majd biztos küldi az angyalát. Ennél sokkal jobb az, hogy az Úr színe elé járulni. Azért, amilyen állapotban vagyunk. Azért, amit megláttunk. Azért, hogy könyörüljön rajtunk. Hogy láthassak ugyanúgy, hogy a hitem az ápolva legyen, az megerősödjön, és úgy vágjak neki a következő napnak. Azért, hogy akiből, amiből elegem van, azon könyörüljön az Úr, ha tényleg változtatni kell rajta, és nem rajtam. Azért, hogy legyen álhatatosságom hordozni azt a helyzetet. És legyenek nyitva a szemeink Istennek a beavatkozására, csodáira, kedveskedésére, kegyelmére. Akkor, amikor a hétköznapokban járunk, azt gondolom, hogy ezt teszi az Úr. Kijelenti magát nekünk, akár a testvéreken keresztül, akár a hétköznapjainkban. Ott van az Isten keze. Fogadjuk meg az Úrnak a tanácsát. Járuljunk elébe, aztán keljünk fel, és menjünk, tegyük a dolgunkat. Ámen.
Az első kérdés így hangzott, hogy ki az, aki átélheti, és ki az, aki nem. Hát aki igaz nem csinál semmit, az nem fogja ezt átélni. Az, aki fél szívvel szokott dolgokat csinálni, az átéli ezt? Igaz? Az se fogja átélni. Most függetlenül attól, hogy lelki dolog vagy nem, de aki hittel, aki meggyőződéssel csinál valamit, és odaszánja magát, az átélheti ezt, igaz? Mi a haszna ennek, hogyha valaki ide eljut? Van ennek haszna? Vagy ez egy rossz dolog? Mondja, Dági? Korlátainkat megismerjük. Van valakinek még gondolata, hogy mire jó ez, amikor valaki ide eljut? Egyébként ez is jó. Aha, köszönöm. Én úgy gondolom, mindegyik jó egyébként. Nekem, azt mondom el, amit nekem üzent ez a történet, meg üzen, hogy És amit átéltem, hogy amikor oda eljut az ember, hogy elég, és belefárad sok mindenbe, és amikor ez azt eredményezi, hogy úgy látja, hogy minden segítség, emberi segítség eltávozott tőle, nincs körülötte olyan személy, akkor maradok én, meg az Úr. És ez a fajta élethelyzet, meg lelki állapot, azt mindenképpen eredményezi, hogy vagy totális csüggedés lesz a vége, vagy meggyökerezek Krisztusban. És egy minőségi változáson megyek át az Istennel való kapcsolatban. Amíg vannak emberi segítségek, addig nem élem át soha a teljes ráutaltságot. De amikor minden úgy tűnik, hogy összeomlik, és maradok én meg az Úr, akkor ott a kapcsolatban kialakulhat egy olyan meggyökerezés, egy olyan minőségi változás, amit csak ez a helyzet tud kimunkálni bennünk. Ez az egyik, ami üzenet volt számomra. A másik, ez az egyetlen szó, hogy elég. Egyrészt illés helyzetére vonatkozik. Aztán van egy másik élethelyzet, amiben ezt a szót időnként kimondjuk, amikor megy az életünk valahogy, és már megutáljuk a saját életünket, a saját életvitelünket, és azt mondjuk, hogy ez így nem mehet tovább. Elég volt ebből az életből, és vagy először térek majd, vagy már hívőként megújul az életem, és azt mondom, hogy ezt így nem lehet folytatni tovább. És azt mondom, hogy elég volt ebből az életvitelből. Igaz, ez is elég, de ez azért egészen másfajta, mint amit Illés élt át. Aztán van egy harmadik, amikor azt mondja Pál apostolnak az Úr, hogy elég néked az én kegyelmem. Ez is elég, de megint egy harmadik ebből a szóból és ebből az élethelyzetből, hogy amikor úgy látom, hogy nagyon nagy szükségem lenne sok mindenre, és akkor azt mondja Isten, hogy teljesen elég vagyok én te neked. Nincsen másra szükséged, csak hogy velem legyél, és menjünk együtt. Teljesen elég. És aztán van egy negyedik, ami teljesen más, és csak a fonetikailag ugyanaz, amikor elég Isten oltárán minden hiába valóság az életünkbe. A fa, a szén, a pozdorja az elég, és marad az, amit Istenért és Istenben tettünk. Na hát, nekem ez az elég ezt munkálta, és szeretném kérni, hogyha Isten megszólított bármelyikünket különböző üzenetekkel, hiszen különbözőek is vagyunk, és különbözőképpen jöttünk erre az alkalomra, egy-két gondolatban, egy-két mondatban válaszoljunk Istennek, ha megkeresett minket, ha megértettünk valamit az ő szavából. Hajtsuk meg most a fejünket, és néhányan imádkozzunk. Ki szeretné megosztani azt, hogy mit kapott az Úrtól, akár a mai nap, akár az elmúlt héten?
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Egy gondolatköré szeretnék két beszámolót, két bizonyságtételt. Elhangzott az, hogy elég az a szó. Úgy fogalmaznám meg, biztos látták a testvérek a hírműsorokat. Az Japánban történt atom erőművel kapcsolatos katasztrófákról szóló híreket bizonyára láttuk többen. Engem mélységesen megdöbbentett, és nagyon nagy hatást gyakorolt rám az, amit láttam a hírműsorban. Mégpedig azt, hogy a városnak a vezetői, a város vezetése, a polgármesterek, felelős vezetők, az atomerőműnek az igazgatója és annak a vezetői, most nem tudom, hogy pontosan kik, de körülbelül őróluk van szó, meg hát nyilván a miniszterelnök, vagy nem tudom, milyen titulusa van ott annak a, gondolom, miniszterelnök, az ország miniszterelnöke, ugye televízióban, médiában kifejezték együttérzésüket a nép felé, és kitartásra bíztatták őket, veletek vagyunk, stb. Hát ez eddig így rendben is van, körülbelül így szokott történni ez, amikor valahol baj van, kiáll valaki, és próbál az emberek szívébe reményt csepegtetni. Volt itt nálunk is Magyarországon ilyen vörösiszap katasztrófa, és ugye miniszterelnökünk mondta rögtön, hogy azért jöttem, hogy segítsek. Ki lehet állni, és lehet szép szavakkal, patetikusan emelkedett hangnemben az emberekhez szólni, és akkor utána távozunk, és aztán majd történik valami. De ami engem megragadott ebben az egész történetben, az az volt, hogy láttam, vagyis hát mutatták, hogy a helyi vezetők elmentek a különböző helyekre, ahol ott voltak ezek a károsult emberek, akik elveszítették mindenüket, és elveszítették gyermekeiket, hozzátartozóikat, akik esetleg ott dolgoztak az atomerőműben, stb. És ezek ilyen egyszerű emberek voltak, és oda mentek ezek a vezetők, és elkezdtek hajlongani. Hát most mondhatnánk, hogy persze, hát ott abban a kultúrában így van, de nekem mindenképpen üzenetértékű volt, hogy ezek a nagy köztiszteletben álló méltóságok, ezek oda mentek, sírtak, meghajoltak, letérdepeltek, vezekeltek, és magukra vállalták ennek az egész dolognak a súlyát, felelősségét minden következményével együtt. És a kis porszem emberhez, akit nyugodtan le lehetett volna a médiában, elkerülhették volna, nem kellett volna oda menni, és esetleg ott vezekelni, és együtt érezni, és sírni, és bocsánatot kérni. Letérdeltek szemtől szembe, és ott hajbókoltak. Tudjuk, hogy nem egy keresztény ország. De nekem az jutott eszembe, hogy alázat. És ugye elhangzott az a szó, hogy elég, vagy nem elég. És nem elég. Nagy dolog az, ha valaki meg tudja alázni magát annyira, hogy meghajlik valaki előtt, és nagy dolog, ha meg tudja magát alázni, és le tud térdelni, mondjuk Isten előtt, vagy akár mások előtt, vagy ahol ennek helye van. De egyik se ér semmit, hogyha ez nem párosul igazi alázattal, és nekem ez volt a tanúság ennek, amit láttam a médiában, hogy meghajoltak, letérdeltek, sírtak, magukra vállalták ennek a dolognak a felelősségét. Olyan emberek felé, akik felé megtehették volna, hogy hát Istenem, hát ennek ez volt az ára. Ezt el kell szenvedni. Na, és ami szintén közös itt a másik beszámolómmal kapcsolatban, voltam kint a nyíklátházi kis kertünkben, és ott apósom, aki elköltözött már közülünk, telepített szőlőt, és pár éves, és hát metszegettem, és hát először én is úgy próbáltam, hogy kicsit lehajolok, és akkor úgy elvágom ott, ahol kell, vagy hát aztán rájöttem, hogy ez így nem lesz jó, nem elég meghajolni. Nekem se lesz jó, meg a szőlőnek se talán, mert nem tudok olyan pontos munkát végezni. És aztán úgy elkezdtem letérdepelgetni, és akkor úgy rájöttem, hogy úgy egyet megrendeztem, fölálltam, odébb mentem, letérdeltem. Aztán hát van egy jó 100 tőke, vagy nem tudom mennyi, kicsit, hát úgy 100 körül. És egész jó kis torna volt, úgy éreztem is, hogy ez kemény lesz, ráadásul ilyen területen. És ahogy így végeztem ezt a munkát, ez volt az egyik tanulsága szintén, hogy nem elég meghajolni. Le kell térdepelni. Ez volt az egyik tanulság, hogyha jó munkát akarok végezni, ha azt akarom, hogy annak igazán legyen gyümölcse, ha úgy akarom a dolgokat tudni, hogy igen, mindent megtettem, akkor le kell térdepelni. Hát gondoljátok tovább, tudjátok, mire gondolok, nem prédikálni akarok. Gondoljatok a hívő életre, a lelki-szellemi életre, a testvéri kapcsolatokra, meg úgy egyáltalán. Lehet ilyen-olyan áldozatokat hozni, de ha igazán jó munkát akarunk végezni, felelősséggel, akkor azt a térdeinken tudjuk elvégezni. Ez volt az egyik tanúsága. Ja, és úgy mentem ki a szőlőbe, hogy nagyon-nagyon jó volt. Hát van, amikor ott sincs nyugalom, pedig ott már tényleg a természetben vagyok, de hát ott is néha fantasztikus, hogy még ott is utolérnek a mai tudománynak a vívmányai, a csodálatos, jobbnál jobb mindenféle mizus, meg egyéb ilyen zenék, de olyan jó csend volt, voltak ilyen időszakok, és mondtam az úrnak, hogy uram, olyan jó lenne, ha taníthatnál engem itt kint a természetbe, egyedül vagyok, csicseregnek a madarak is. És hát ez volt az egyik, hogy ha jó munkát akarok végezni, ha igazán, akkor a térdeimen tudom azt elvégezni. Aztán olyan érdekes volt, a másik ilyen tanúság az meg az volt, hogy ahogy így metszettem a szőlőt, olyan örömmel töltött el, ahogy láttam, hogy egy-egy tőkén túl vagyok, és olyan élvezettel csináltam. És aztán rájöttem, hogy azért csinálom élvezettel, mert hát ugye ott van előtted egy ilyen nagy dzsumbuj, és azt úgy megrendezed, megtisztítod szépen, hogy jól néz ki, ugye csináltál rajta valamit. És akkor ugye, hogy haladtam, úgy találkoztam olyan tőkékkel, hogy hát ezzel meg mit csináljak? Hát mit csináljak ezzel? Ezt érdepeljek le. Ezt, hát még lehajolni, még lehajolni se nem lehet érdepelni. Hát mit kezdjek én ezzel? Ágoskodik ott rajta három kis veszőszál, amit. Hát mit csináljak én ezzel? És akkor azt mondja nekem az úr, én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. És akkor megértettem, hogy megkértem az úrt, hogy taníts uram. És akkor megértettem, hogy ja, mindegy, hogy milyen az a vessző, az is a szőlőtőkén van. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesző. Ja, hogy te csak olyan emberekkel szeretsz, meg olyan emberek felé szeretsz szolgálni, ahol van kirakat, meg jön hamar az eredmény, meg elismerés. Ja, vannak olyan emberek is a gyülekezetben, meg a környezetedben, akik talán olyanok, hogy rájuk nézel, és azt mondod, hogy hát ezzel meg mit kezdjek? Hát ebbe erőt, meg energiát, meg áldozatot hozni ezért az emberért, hát ki ez? Hát ebből soha nem lesz, kutyából nem lesz. Hát, mikor lesz ebből valami? Hát hol fogom én látni ennek a gyümölcsét? És az úr azt mondja, figyelj csak, én vagyok a szőlőtő, ő meg rajta van a szőlőtőn, ugyanazon a szőlőtőn, amelyen te is rajta vagy. Na és akkor úgy az volt bennem, hogy ezt akkor megértettem, ja, így már egész más lett érdepelni. Így egész más lett érde, így egész más, és akkor láttam az értelmét, akkor letérdelek. És akkor zárásul az utolsó pedig az volt, ahogy így metszettem, már kezdett egy kicsit alkonyulni, sötétedni, és hát úgy nem szerettem volna kárt tenni benne, és úgy feltűnt, hogy vannak nyilván száraz ágak, meg olyan, mintha el lett volna fagyva, és hát megteheti az ember, hogy odavág valahova, aztán jó lesz az, majd, és akkor elvágtam valahol a kis vesszőt, és akkor láttam, hogy hát ez még itt száraz, kicsit lejjebb vágtam, itt is száraz. Pedig amúgy úgy tűnt, tehát életjelet láttam, de mégis száraz volt. És ennek megint volt egy ilyen kis tanúsága számomra, hogy a hívő élet, hogy Isten életjelet keres rajtunk, életjelet keres rajtunk. És lehet, hogy vannak, és ugye az ige azt mondja, hogy megtisztítja, ugye, a vadhajtásoktól Isten mecegeti az életünket, és azt mondja az úr, nem csak a vadhajtásokat akarom levágni az életedben, hanem a szárazágakat is, mert olyanok is vannak, szárazágak. És lehet, hogy még nem is vetted észre, hogy az Isten már elkezdte mecegetni az életedet, lehet, hogy a vadhajtást azt már elkezdte, de lehet, hogy már a szárazágakat is vagdalja, vagy ha vannak ilyenek az életemben, és akkor mivel szeret, úgy nem a oda vág bele egyből, ahol itt is élet, meg itt is élet, aztán belevágunk, hanem úgy finoman szeretné ott azt a kettőt elválasztani, ahol még száraz, és ahol kezdődik az élet. Ugye egy orvos is, amikor amputál, akkor családunkban történt, hogy kereste a lábban az orvosa az életjelet, hogy hát hol kezdjük fűrészelni. Bokánál, lábújnál, aztán a végén a térdnél kötöttünk ki. Mert nem akarta ott vágni, ahol nem szabad. Nem beszélve arról, hogy Isten az életnek az ura, és ő nem az életben akar kárt tenni, hanem a haláltól akar megszabadítani bennünket. És amikor ezt megértettem, akkor ezért is olyan hálás voltam Istennek, hogy és lehet, hogy valaki még nem is tudja, hogy Isten már a száraz ágakat elkezdte rajta vagdalni. És lehet, hogy még jókedvű vagy, lehet, hogy még vidám vagy, de nem sokára oda fog Isten érni, ahol már egy kicsit fájni is fog. És akkor majd emlékezzél meg erről. Most azért fáj, mert most Isten már elérte azt a helyet, ahol már fogod is érezni. És most is most is metszegeti az életedet, de számolj azzal, hogy lehet, hogy nem sokára fog egy kicsit fájni is. De mivel szeret, ezért nem fog benned kárt tenni. Fog egy kicsit fájni, én is amikor oda eljutottam, hogy egy kicsit elkezdett könnyezni, akkor tudtam, hogy ez itt már élet. De alá nem akartam vágni, mert ott már gyümölcs lesz. És valahogy így van Isten is velünk. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszöntöm én is szeretettel testvéreket. Ebből a mai igéből egy fél mondat volt az, ami úgy megragadott Illéssel kapcsolatban, ami engem az engedelmességre tanított. Hogy ugye az elején azt olvassuk, hogy Illés félti az életét és menekül, aztán pedig már meg akar halni. De hogy mit olvasunk a végén, az volt igazán érdekes. Ugye odáig hangzott el az ige, hogy ekkor azt mondta neki az Úr, menj kell ismét útra. De hallottuk, hogy utána azért, mert hogy feladata van. Menj kell útra, menj Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazáért Arám királyává, aztán Jéhút Nimsi fiát kent fel Izrael királyává, Elizeust, az Ábel-meholai Sáfát fiát pedig kent fel prófétává a magad helyébe. És csak ez a két szó, hogy a magad helyébe, ez úgy megragadott engem, mert hogy vajon mit gondolhatott ekkor Illés? Az, hogy az ő helyébe egy másik prófétát kell felkenni, ez ugye akkor azt jelenti, hogy ő nem lesz ott tovább, mert hogy valaki kell a helyére. És hogy ő ezt mégis vállalta, és mégis tovább ment, holott hihette azt, hogy akkor ezek szerint ő meg fog halni, mert a helyére más valaki kell. Akkor lehet, hogy Jézabel mégiscsak meg fogja öletni, mert a helyébe más valaki lép. És hogy ennek ellenére vállalta. És Isten pedig azt a meglepetést tartogatta számára, amire ő biztos, hogy nem gondolt, hogy mégsem kellett meghalnia, mert tudjuk, hogy elragadtatott a mennybe. De hogy ott az életének azon a pontján csak annyit tudott, hogy tovább kell menni, és hogy más valaki lesz a helyette a proféta, és hogy ő ezt mégis vállalta. És ez a két szó engem így ebben nagyon megragadott. Köszönöm.
Két rövid bizonyságtételem van, az egyik egy megtapasztalás, a másik meg egy olyan dolog, amivel tanított az Úr. A megtapasztalásom az az, hogy Lidia hugomat vittem ki a Tiszaira, felraktam a vonatra, aztán hazamentem, és nem sokkal utána jön egy SMS, hogy Tomi, kérlek, imádkozz értem, mert két olyan alak mellé ültem le, akik mellett nem szívesen ülnék, és már kezdek nagyon szorongani. Két rossz arcú bácsi ül a gyerekkel szembe, hát mit csinálhatok? És úgy adott az Úr egy gondolatot, több ige is van a telefonomon, amiket úgy kaptam, elém jött az egyik, azt elküldtem neki, és elkezdtem imádkozni értem. És rá 5 perccel jött a SMS, hogy megszabadított az Úr, jött a Kaller néni, és magával vitte a bácsikat, mert nem volt jegyük. Olyan jó volt megtapasztalni, hogy ezekben a legkisebb dolgokban is az Úrnak gondja van az ő népére, és azonnal válaszol. A másik, ma reggel olvastam a német állítatos könyvembe, amikor a zsidók átkelnek a vörös tengeren, és utána Mózes dicsőíti az Urat. És ugye utána elég hamar elfelejtette ezt a megtapasztalást Izrael népe, és eltértek az Úrtól, és azt hozta ki tanulságként a könyv, hogy minket sokkal nagyobb dologból szabadított meg az Úr, mert a zsidóknak az csak egy időleges szabadítás volt, arra az egy alkalomra szólt, minket pedig az örökké valóságra szabadított meg a kározattól, és mégis mennyiszer elfelejtkezünk erről, mennyiszer könnyelműen vagy természetesnek vesszük ezt, és nem erre tekintünk, nem az Úrra tekintünk, és sokkal fontosabb lenne, hogy naponta ezért hálát adjunk, és ebbe szeretnék én is majd fejlődni. Köszönöm a testvérek!